when she passed away. I cried all day alone again. Alone, naturally.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, hogy az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll és felvétele az uniót is a háború részesévé tenni. Ukrajna nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy az ország csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba. Az Európai Parlament leszavazta a patrióták frakciójának azon javaslatát, hogy tartsanak vitát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnököt címzett életveszélyes fenyegetéséről, közölte a patrióták osztrák-európai parlamenti képviselője. Harald Wilimsky hozzátette, a patrióták javasolják azt is, hogy az EU állítsa le az uniós tagságról szóló Ukrajnával folytatott tárgyalásokat, valamint a Kijevnek címzett pénzátutalásokat. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Három kormányrendelet jelent meg késő este az energiaválság kezeléséről, bevezetik az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékli. Reggel egy szűkkörű háttérbeszélgetésen ismertették az intézkedések részleteit. Ez Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára, valamint Steiner Attila energetikai államtitkár tartotta. Mint elhangzott, a teljes értékláncban védett árak lesznek. Kijöttek a friss inflációs adatok. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,8%, a tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,2%-kal kell többet fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. A Székely Szabadság napja a szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja, közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az MT-vel. Az országgyűlés volt elnöke rámutatott, március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek. Válaszolt a Rákóczi Szövetség a szlovákiai plakátkampányra. Előbb a szélsőséges nézeteiről ismert szlovák megújhodási mozgalom több felvidéki magyar várost is elárasztott, Kossuth is tudott szlovákul, irasd szlovák iskolába a gyerekedet feliratú provokatív plakátokkal. Erre most a Magyar Szövetség a szlovákok történelmi alakjától a 19. században a szlovák nyelvi és kulturális önállóságért küzdő Ludovíz Stúrtól idéznek. Válaszd az anyanyelvű oktatást. Az anyanyelv a legjobb és a legalkalmasabb az oktatásra, mert ezen tanultunk meg nem csak gondolkodni, hanem érezni is. Olvasható az idézet a feliraton. 3-as magnitúdú jó földrengés volt a magyar-szlovák határon Mosonmagyaróvár közelében délelőtt, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MT-vel. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem azt közölte, egyelőre nem jelentettek be károkat. Hajnalban 5,9-es erősségű földrengés rázta meg a Nápoly-öböl térségét, aminek epicentruma a tengerben volt Nápoly és Capri között. A rengés rendkívül mélyen keletkezett, ezért bár több helyen érezni lehetett, egyelőre nem jelentettek komoly károkat. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Lassan 25 éve, hogy Egri Csaba belecsöppent a barlangok világába, ami azóta is rendületlenül magával ragadja, és a hazai barlangok megismerése után sok látványos külföldi helyszínre is eljutott már. A trópusoktól a sivatagokon át a magas hegységekig sokféle barlangtípust sikerült lencse végre kapnia, és a négy földrészen készített felvételekből látványos ismeretterjesztő előadásokon keresztül mutatja be a barlangok igen változatos világát. Így tett az elmúlt hétvégén is, amikor a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványi Botrányfesztivál keretében több alkalommal tartott 3D vetítést Dél-Brazília óriás és kristálybarlangjairól.
Rengeteg barlang van valóban Brazíliában, a dél-amerikai kontinensen a legtöbb barlang a braziloknál található.
Minek köszönhető ez, hiszen mondjuk az igazán nagy hegyek nem arra vannak.
Igen, de az Andoknak a nagy része az nem karsztos kőzetből áll, tehát azok a barlangok, amik igazából tényleg ilyen kristályos nagy szelvénnyel rendelkeznek, azok nem az Andokhoz kötődnek, hanem egyéb földtani környezethez, amik a brazil részeken megtalálhatóak.
Ez volt a harmadik út, mikor tavaly?
Tavaly voltam, igen, harmadszorra Brazíliába, de egy egészen más vidéken, mint ahol korábban jártunk. Ez São Paulo-tól délre található Petár védett természeti park barlangjait dokumentáltuk, illetve fotóztuk.
Ez azért egy megtiszteltetés, ha hívják az embert még olyan messzéről is.
Hát ez óriási megtiszteltetés, ennek mi nagyon-nagyon örültünk, hogy minket ért ez a felkérés. Hát ennek azért hosszú évekre visszanyúlóan van nekünk ilyen nemzetközi kapcsolatunk a brazilokkal, és hát mostanra érett be a gyümölcse, hogy az ilyen expedíciókon meghívott vendégként számítanak a mi munkánkra is.
Mi ez a munka pontosan?
Hát az, hogy az ott lévő barlangokat fotózzuk, dokumentáljuk, és nincs olyan nagyon sok ilyen barlangi fotós csapat, akik háromdimenzióba csinálják mindezt a dokumentációt.
Már a világon nincs?
A világon nincs olyan sok. Egy kezemen meg tudom számolni azokat, akiket mi ismerünk, és ilyen nemzetközi rendezvényekre eljönnek, és ismerjük a munkáikat. Ez egy nagyon jó kis csapat, egy ilyen összetartó jó társaság, de a brazilokhoz most már harmadszor, ami kaptuk a meghívást.
Tehát dokumentálják 3D-ben. Az első barlang az mi volt, vagy az első vidék?
Az első az a nyugati határvidéken volt, és a Mato Grosso és Mato Grosso del Sul, ez a két államnak a barlangjait vettük végig. Ez egy hónapos túra volt, és akkor 2023-ban voltunk az Amazonas medencébe, az Amazonas barlangjait dokumentáltuk, és akkor tavalyi évben voltunk itt São Paulo államba.
Különböznek ezek a barlangok egy mástól?
Persze, óriási különbségek vannak. Nyilván egy laikus számára nem biztos, hogy annyira feltűnő, mert mindegyik sötét lyuk, de egészen más formakincse, egészen más képződmények és egészen más élővilág található ezekben a barlangokban is, csak Brazílián belül ez a három különböző karszterület, ez teljesen más arcát mutatta. A trópusi barlangokban, ott főként homokkő barlangokban voltunk, nem sok képződmény volt, viszont elképesztő gazdag volt a barlangi élővilág, és hát ezen a vidéken viszont az élőlények hiányoztak, szinte teljesen alig láttunk barlanglakó állatkákat, viszont a kristályok képződmények az pedig elképzelhetetlenül. Minden képzeletünket felülmúlta.
Kristálybarlang, ugye így is hirdette a cím, az előadás címe?
Igen, így hirdetjük, azért rengeteg barlangi kristály volt ebbe a barlangba. A kristálybarlang az általában ilyen ásványbőrzéken, az egy hivagató szó.
Ne úgy képzeljük el, vagy úgy képzeljük el a kristályokat, hogy valami nagyra nőtt képződmények?
Apró pici kristályoktól kezdve az óriás kristályokig itt minden megtalálható. Igazából nagyon változatos ásványkiválások találhatóak ebbe a barlangba, és ezeket nagyvonalúan mi már kristálybarlangként emlegetjük, ahol nem csak cseppkövek, hanem egyéb ásványkiválások is találhatóak.
Nyilván akkor eltérnek sok mindenben, akár a magyar barlangoktól, vagy a környékünk barlangjaitól. Mi a fő különbség?
Fő különbség a hazai barlangoknál, hát leginkább a méretek, illetve a képződmény gazdagság és változatosság. Szerintem ez a fő lényeg, illetve hát maga a klíma, sokkal-sokkal melegebbek ezek a barlangok. Magyarországon olyan 10 fokosak átlagban, itt olyan 20 fokos körüliek voltak a barlangok átlaghőmérsékletei, ami már nagyon meleg. Tehát abba mozogni, kúszni, mászni, abba a hőmérsékletben már ez fizikailag is megterhelő.
De úszni jobb, mint a 10 fokosban, mert kell?
Hál' Istennek sokkal jobb, úgyhogy ez nem okozott problémát, hogy órákig gyalogoltunk a folyómederbe, patakmederbe, volt, hogy úszni kellett, de hál' Istennek ez a 20 fokos víz, ez még néha jól is esett belemenni, egy kicsit lehűlni, mert a levegő az tényleg a mozgásra az nagyon meleg.
És teljesen fel voltak térképezve ezek a barlangok? Tehát volt egy térkép, ami alapján mehettek?
Ez a barlang teljesen föl van mérve, volt egy térkép, de csak és kizárólag helyi vezetővel lehet menni, aki a barlangot nagyon jól ismerte, úgyhogy nekünk se a térképre nem volt szükségünk a felmérésre, mert a helyi amerikai guide vezetett minket.
Tehát akkor eltévedni nem lehet, vagy volt egy ilyen Ariad névfonala?
Nem, ezekben nem, és hogyha nem lett volna helyi vezetőnk, akkor se lett volna szükség ezekre a fonalakra. Azért barlangászként térképpel a kézbe azért el lehet úgy közlekedni, hogy ne kelljen a fonalat követni.
Ahogy láttuk, a vetítésen minden fényben úszott, mint az Andrássy út vagy a Sánzelizé éjszaka, de valójában ez az örök sötétség birodalma.
Természetesen itt vaksötét van, annyira vaksötét, hogy ha az embernek nincs lámpája, akkor az Orra hegyéig se lát, nem lehet megmoccanni se, úgyhogy ahhoz, hogy mi ezeket a képeket elkészítsük, ehhez sok vakut használunk, 7 darab nagy teljesítményű vakut kezelünk, hogy ezek úgy legyenek a fotón megjelenítve, mintha például egy kivilágított idegenforgalom számára megnyitott barlang lenne.
Említettem már, hogy mennyire a korábbi barlangokhoz képest mennyire szegényes volt az élővilág. Tehát itt a barlangban még egy kis rák, vagy valami vakállatka sem volt?
Voltak ilyenek, de ahhoz képest, amit mi Brazíliában megszoktunk, hogy a barlangba belépve állatkák szaladnak el így a lábunk mellett alatt, folyamatosan valahol valami mozog, az itt nem volt. Apró pici kis rákocskák voltak, de amúgy nem nagyon láttunk más állatot.
Hány napig tartott ez a legutóbbi munka? A barlang neve mi is volt?
Santana barlang volt a legnagyobb barlang, ahol voltunk, de több egyéb barlangba is jártunk. Összesen ez egy 2 hetes akció volt. Az előző expedíciókhoz képest ez rövidnek mondható, azok egy-egy hónapig tartottak.
Azért akármilyen szép megment a hűha, meg elámultunk a fotóktól, de mikor minden reggel fel kell venni a gumicsizmát, akkor talán már nem annyira szórakoztató.
Ezzel mi nem így vagyunk, azért ha az ember a világ másik végére eljut, és egy ilyen szuper helyen egy szuper lehetőséget kap, akkor azért minden reggel nagy izgalommal, nagy lelkesedéssel vágtunk neki. Nagyon sajnáltuk, hogy lejárt az idő, amit mi azon a vidéken tölthettünk. Maradtunk volna még.
És minden részét bejárták a barlangnak?
Közel nem jártuk be minden részét. 3 kiemelt helyszínen voltunk, még akár egy hetet is el tudtunk volna ugyanabban a barlangba tölteni, úgyhogy más helyszíneken fotózzunk.
Mi volt a legkülönlegesebb, amit még mondjuk nem látott se Borneón, se az Etnánál, sehol máshol?
A képződmény gazdagság, amikor az ember nem tud úgy megmoccanni, hogy ne kelljen a köldökétől a lapockáján át mindenre odafigyelnie, hogy még véletlenül se érjen valamihez, amivel kárt okozhat. Nagyon-nagyon óvatosan, nagyon lassan tudtunk csak mozogni ezekbe a hihetetlen sérülékeny és érzékeny járatokba, úgyhogy hát ilyet még nem tapasztaltunk, ilyen helyen még nem jártunk.
Ezek a képek, amiket levetített, kiknek készültek? Tehát ugyanezeket ott le a megrendelőknek is?
Igen, ők hát sokkal többet kaptak, mint amit én itt le tudok vetíteni. Ők az összes fotót megkapták, és egy kis összeállítást is az egész barlangról, ami az ottani látogatóknak, az ottani közönségnek, az ottani szakembereknek lesz bemutatva.
Beszéljünk egy kicsit a felszíni életről is. Milyen volt a szállás, mit láttak, mit ettek?
Igazából ez az Atlanti erdőnek a területe, szubtropusi esőerdő, ami a felszínt borítja. Egy nagyon gazdag növény és állatvilággal rendelkező felszín, gyönyörű patakokkal, vízesésekkel, különböző felszíni kilátópontokkal tarkítva, úgyhogy nagyon-nagyon szép környék ez a felszínen is, nem csak a barlangok maguk, és a brazil szokásos étrendet kaptuk itt, ami mi már megtapasztaltunk korábbiakban. Nagyon sok halat esznek, mi ezt nagyon szeretjük, sztékeket, és nagyon sok salátával, úgyhogy ez számunkra egy izgalmas, meg gasztronómai és egy jó élmény.
Kávé jobb, mint itt?
Én nem iszok itthon se kávét. A feleségem kávézik, vele együtt voltam, ő nagyon nem szereti a brazil kávét.
Következő expedíció megvan már, hogy hova lesz?
Idén Spanyolországba megyünk, Cantabriába lesz egy fotós találkozó, aminek részvevői leszünk, és hát ott is nagyon szép barlangoknak ígérkező helyekre fogunk tudni eljutni, ahol remélhetőleg majd hasonló előadásokat fogunk tudni belőle gyártani.
Az elmúlt percekben Dél-Brazíliában tett barlang túrájáról Egli Csabát hallották. Most Feli mevett, Ilyen kutya nincs is című könyvének 30. része következik. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Ősszel, amikor megkezdődött a tanítás, elég sok bonyodalmam támadt a baglyokkal, kivált huhuval. Az iskola a folyószemközti partján volt bő 3 mérföldnyire tőlünk, ezért kerékpáron közlekedtem a 25. utca hídján át. Szeptemberben, mihelyt elkezdtem iskolába járni, a 2 uhu halálosan megsértődött, hiszen egész nyáron elmaradhatatlan társaim voltak, és most úgy érezték, hogy faképnél hagytam őket. Koránt sem óhajtottak beletörődni az új helyzetbe, és az első héten egymás után 3-szor késtem el, mivel kénytelen voltam hazaszállítani csökönyös követőimet. A 4. napon már teljesen kétségbe estem, és megpróbáltam becsalogatni őket nagy ketrecükbe, amelyet már réges-rég nem használtak. Huhut őrületesen felbőszítette ez a bánásmód, és karmaival dühötten szaggatni kezdte a dróthálót. Sürgősen olajra léptem, de még a híd közepéhez sem értem, amikor egy járókelő döbbent sikolya és egy tovahaladó kocsi fékcsikorgása figyelmeztetett valami nyilván szokatlan eseményre. Jóformán fékezni sem volt időm, s fölöttem már is vadul felőrvény lett a levegő, mély hangú, diadalmas, hú-hú-hú zengett, és 2 karmokkal jól kiadgyusztált madárláb telepedett meg szilárdan a vállamon. Huhú valamelyest kifulladt ugyan a repülés szokatlan erőpróbájától, de győzedelmeskedett. Ekkor már túl késő volt a hazaszállításához, így hát mi más tehettem volna, lemondóan bekerekeztem az iskolába. Huhút az udvaron hagytam, miután 1 szál madzaggal úgy, ahogy a bicikli kormányhoz kötöttem. Aznap délelőtt a 3. óránk történetesen francia volt. Elképzelhető, hogy a hervatag Axűz, aki oktatott bennünket, Párizst vallotta a szellemi hazájának, de az bizonyos, hogy soha nem járt Winnipegnél messzebb. Amellett kényeskedő volt, affektált, sótlan és zsarnoki volt. A legnagyobb mértékű közutálatnak örvendett. Valahogy mégis megesett a szívem rajta, amikor egy rendhagyó ige ragozásának kellős közepén Huhú durcásan bezúdult a 2. emeleti ablakon, s több-kevesebb sikerrel éppen a tanári íróasztalon kötött ki. A rikácsolás, amelyel a hölgy üdvözölte, ősi, tőzsgyökeres angol szász eredetre vallott, a francia kiejtés leghalványabb árnyalata nélkül. Az incidens követően rövidebb értekezést kellett folytatnom az igazgató úrral, ő azonban gondolkodó ember volt, minek következtében megmenekültem a testi fenyítéktől, azon megállapodás alapján, hogy a bagolya jövőben nem látogathatja a tantermeket és otthon marad. A feltételt végül sikerült teljesítenem, de csak azon az áron, hogy a 2 uhu szabad bejárást nyert a házunkba. Így hát minden reggel 10 perccel indulás előtt beszólítottam Huhut és Pityogóst a konyhába, ahol jogukban állt elfogyasztani a reggelinkből maradt szalonna bőrkéket. A jelek szerint Huhu kielégítőnek találta a megvesztegetést, mert a továbbiakban nem próbált elkísérni az iskolába. Pityogós pedig, aki mindig elfogadta Huhu vezérletét, szintén nem okozott zűröket. Mama viszont egyáltalán nem volt elragadtatva ettől a megoldástól. Noha Saskatoon lakosságának zöme jól ismerte 2 bagjunkat és eléggé hozzájuk is edződött, Huhú és Pityogós, ha tudtukon kívül is, legalább 2 alkalommal okoztak riadalmat és gyötrelmes perceket az emberi nem képviselőinek. Az egyik eset egy préri falucskában történt Saskatoontól északra. Augusztus volt, és szüleim elhatározták, hogy 1 hétvégét a tőlünk északra fekvő üdülőhelyen, az Emma-tónál töltünk. Begyömöszöltük ödönkébe tábori cokmokunkat, és mind a 6-an, papa, mama, Korcsi, én meg a 2 bagoly, felkerekedtünk. A bagyok előzőleg is többször utaztak velünk a kocsiban, és már kialakították kedvenc ülésrendjüket. A hátsó ülés támláját választották kakasülőnek, ahol korlátlanul élvezhették a sebesség szelének erejét. Ugyanolyan szívderítő élményt jelentett ez számukra, mint a kisfiúknak az, ha kidugják kezüket a gyorsan suhanó kocsi ablakán, kitapasztalni, hogy mit művel a szél a repülőgép szárnyaival. Az uhuk a végtelenségig kiaknázták a kalandos lehetőséget. Mihelyt mozgásba lendült a kocsi, széttárták hatalmas evező tollaikat, mint repülés közben. A szárnyuk előső élét lefelé döntötték, a légáramlás guggoló helyzetbe kényszerítette őket, de ha fölfelé fordították, a szél csak nem felkapta az ülésről mindkettőjüket, csupán a karmuk ereje gátolta meg, hogy papírsárkányként szálljanak fel a levegőbe. Annyi hely nem jutott nekik, hogy egyszerre billegjenek föl s le, és ezért megtanulták váltogatni egymást, amikor az egyik felemelkedett, a másik lelapult ritmikus időközökben. A légáramlástól kapatosan néha rázendítettek nótájukra, és papa, akit megfertőzött az egeket ostromló jókedv, ödönke dudájával ütemezte izgatott huhogásukat. Korcsi szintén a hátsó ülésen utazott, szemén a porvédő motoros szemüveggel. Az országutakon zötyögő ödönke képéhez elválaszthatatlanul hozzátartozott a két izgága bagoly közt flegmán trónuló Korcsi, aki valami fanyarkás lemondással merett maga elé túlméretezett szemüvegén át. Annak idején nemigen vettem fontolóra, milyen benyomást kelthetett lidércálomszerű megjelenésünk a társ szekerek kocsisaiban, akiket megelőztünk, vagy az autóvezetőkben, akik minket előztek meg, de azóta sűrűn elfogotta töredelmes bűnbánat. Aznap, amikor elindultunk északra, elég fenyegető volt az égbolt, és már 50-60 mérföld után szemerkélni kezdett az eső a szélvédőre. A szemerkélés hamarosan megsűrűsödött, meg kellett állnunk, hogy az első ülés fölé felhúzzuk a védőponyvát. Mire elkészültünk, már szakadt, és ahogy folytattuk az utunkat a hátsó ülésre, valamint utasaira, csőstül zúdult az égi áldás. Korcsi bölcsen összekuporodott az ülés tövében, ahol kevésbé érte a szél meg a zápor tomboló dühe, de az uhuk semmi pénzért nem hagyták volna el magaslati ülőhelyüket. Sőt, mintha egyenesen élvezték volna a zuhogó esőt, pedig tollazatuk hamarosan testükhöz tapadt és lustkos rázott, hatalmas szárnyaiból csak úgy csöpögött a víz. Ödönke volt az egyetlen, aki csak ugyan megsínylette a vízözönt, és riasztó köhögés, prüszkölés fogta el. Szerencsére éppen, amikor befutottunk az egyik a féle két gabonatárolós, egy üzletes, egy szerelőműhelyes falucskába, amilyenek légyülő galócaként szaporodtak szanaszét a prérin. A falucska szerelőműhelye egy golyvásra roskadt deszkabódé volt, belőtte egy árva kőkorszaki benzinkúttal. Homlokzati részén kapunyílás tátongott feketén, s mivel papa úgy vélte, ez vezet a műhelybe, átvágotta levesként sűrűsödő sáron, és bekormányozta ödönkét az épületbe. Odabent komor fél homály fogadott minket, mert egy szál légyköpte ócska villany körte pislákolt csüggetten valahol fent a szarufák között, sápatag, beteges fényében egy ősöreg traktor szétdobált alkatrészei rémlettek homályosan, meg rozsdás vicik vacakok tömege, amelyek szinte elborították az egész helységet. A tulajdonost az első percekben nem is sikerült felfedeznünk, és már éppen ki akartunk szállni, hogy felkutassuk, amikor valami mocorgást vettem észre ödönke jobb hátsó sárhányója mellett. A mély árnyak között egy ember gubbasztott, akinek a jelek szerint minden érzékét egy kivéhet gumi belső kötötte le maradéktalanul. Kezében egy abroncs feszítőt szorongatott, és nyilvánvalóan tudomásul sem vette jelenlétünket. A ránk jellemző végtelen türelemmel várakoztunk, még végül befejezte bensőséges párbeszédét az autógumival, lassan kiegyenesítette a hátát, és felemelkedett a mi szintünkig. Arca a hátsó üléstől körülbelül egy méterre bukkant fel. Ezt az arcot még ma is épp oly tisztán látom magam előtt, mint annak idején. Sápadt, csupa ránc, ingerült ábrázat volt, rákenődött gépolajtól csak valami nyavajgós, kötekedő rossz indulat honolt rajta, de amint szeme lassan észlelni kezdte a kocsit és utasait, ez fokozatosan megváltozott. Sápadtsága szinte döbbenetessé fajult, álla mozogni kezdett, mint a kérődző ki, bár levegőn kívül mást nemigen rághatott. Huhu úgy érezte, hogy ez a megfelelő pillanat, hogy megrázza magát. Széttárta szárnyait teljes nagyságukban, egy kicsit felszökkent, és csak úgy szórta magáról a vizet széltében hosszában. A rázkódás következtében tökéletesen átalakult, méretében legalább háromszorosára nőtt, amint lepergett tollairól a víz. Az átlényegülés már önmagában is lélekbe markoló volt, de midőn a mutatvány befejezéseként hangosan összecsattogtatta hatalmas csőrét, majd sárga szemét émeítő módon elfette néhányszor szemhéjával, sőt, mindeközben rekettes torok hangján harsányan közölte megkönnyebbülését is, a hatás egyszerűen megsemmisítőnek bizonyult. Az autószerelő ábrázata legalábbis arra vallott, hogy ő annak érzi. Álla kérődző mozgása jelentősen felgyorsult, arcáról előbb rettegő, majd végsőkig kétségbeesett értetlenség áradt. Korcsit feltehetően ugyanúgy birizgálta a kíváncsiság, mint minket, mert ezt a pillanatot választotta, hogy szemüveges fejét a hátsó üléstámla pereme fölé nyújtva, a maga rövidlátó módján közelebbről is belebámuljon a szerelő képébe. Ez már végképp betett a pasasnak. Hangosan felhördült, az abroncs feszítőt gondtalanul hátrahajította a válla fölött, és arra sem vesztegette az időt, hogy tudomásul vegye az egyetlen ablak bezúzott üvegének csörömpölését. Addigra már rég odakint nyargalt a sáros utcán, nyisztlett karját égnek emelve a zuhogó esőben. Krisztusom! Üvöltötte. Édes Jézusom! Soha többé nem követem el! Esküszöm! Soha! Mama lelke mélyéig felháborodott, úgy érezte, hogy ilyesmit mondani ostobaság, sőt, szentségtörés. De hát mit tudhatta ezt mama? Jó magam, azóta is gyakran töröm a fejem, miféle rejtett bűnt követhetett el ez az ember, hiszen abban az Isten háta mögötti nyomorúságos faluskában vajmi csekély tere nyílhatott a vétkezésre.
Kedves hallgatóink, Fellémavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 30. részét Tóth Levente olvasta fel. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. Rajtuk keresztül még búcsúzom a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének első részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása. Bevezetés. Isten új megtapasztalása. A papok által az utóbbi 50 évben elkövetett szexuális visszaélések feltárása sok hívő keresztényt megrendített. E csalódottság oka egyrészt az volt, hogy egyes papok, akik magas erkölcsi igénnyel léptek föl, maguk nem feleltek meg ennek az igénynek. Másrészt számos keresztényt az is felháborított, ahogyan ezt a témát kezelték. Hosszú éveken át agyonhallgatták, hogy papok fiatal fiúkon és lányokon élték ki elfojtott szexuális szükségleteiket. A szexuális visszaélések témája ráadásul számtalan olyan csalódást is felszínre sodort, amelyek egyházuk hivatalviselői és lelkipásztoraik részéről értek egyes keresztényeket életük folyamán. Az igazságtalanság, az elutasítás, az örökké csak rossz lelkiismeretet ébresztő moralizáló spiritualitás okozta csalódások elhomályosították, sőt nem egyszer megmérgezték az Istenről alkotott képet is. Sok keresztény, akinek éveken át egy könyörtelen Istent hirdettek, és aki az egyház könyörtelen képviselőivel találkozott, nem tud őszintén hinni az irgalmas Istenben. Sokan még ma is szenvednek azoktól a negatív istenképektől, amelyeket az egyházi ige hirdetés vagy a szülői ház vallási nevelése közvetített számukra. Vannak, akik végleg szakítanak Istennel, amikor elutasítják ezeket a romboló istenképeket. Mások szeretnének hinni Istenben, de nem tudják, hogyan jussanak túl az elhomályosult istenképeken, s hogyan találkozhatnának az igaz Istennel. Úgy érzik, alaposabban szemügyre kell venniük istenképüket annak érdekében, hogy megszabaduljanak torzulásaitól. Ezzel a könyvvel nekik szeretnék segíteni abban, hogy szembe tudjanak nézni spirituális történetük megsebző és gyógyító tapasztalataival, és így módon eljussanak a kiengesztelődéshez Istennel és önmagukkal. A csalódással összefüggésben, amely sok keresztényt a szexuális visszaélések nyilvánosságra kerülésével ért, egyes újságírók Isten mérgezésről beszélnek. Valóban megmérgezi az Isten képet, ha a szent területen profán dolgok történnek, ha Isten nevében sebeznek és törnek meg embereket. A kifejezés Tilman Mózer pszichoterapeutától származik, aki hasonló című könyvében kemény ítéletet mond evangélikus neveltetéséről. A moralizáló és félelmet keltő igehirdetéssel megmérgezték az Isten képét. Ezért most Mózer leszámol gyermekkorának istenképével. Könyvének fülszövegében ezt olvassuk róla. Azt az istenképet, amelyet a Biblia, a környezete, a szülei és a neveltetése rajzolt elé, és amely később még tovább torzult benne, ezt a képet teszi felelőssé a bűntudatért, a félelmekért, a korán ébredt megalomániáért, azért a korai érzésért, hogy ő leprás, és sosem lesz képes elérni élete célját. Ezt a képet teszi felelőssé az öngyűlöletért, az önpusztításért, az élet hiába valóságának érzéséért. Tilman Mózer sokak szívéből szólt, mindazokéből, akik hasonló tapasztalatokra tettek szert gyermekkorukban. Az ő istenképét pietista környezete közvetítette számára, én viszont inkább a katolikus örökséget szeretném szemügyre venni saját tapasztalataim és azok tapasztalatai alapján, akiknek spirituális kísérője lehettem. Neveltetésem és vallási környezetem engem szerencsére megkímélt az Isten mérgezéstől. Hálás vagyok szüleimnek, egyházközségünk papjainak és hitoktatóinak, hogy kezdettől fogva az irgalmas Isten képét tárták elém. De abban a korban, amikor felnőttem, 1945-ben születtem, sajnos számos hívő Isten képét mérgezték meg, nem elsősorban szexuális visszaélések által, hanem a moralizáló igehirdetéssel. Azt súlykolták beléjük, hogy rosszak, és mély megbánást kell tanúsítaniuk, amiért örökösen vétkeznek. Ezt a moralizáló igehirdetést nem egyszer kiegészítették a fenyegetéssel is, hogyha nem tartanak bűnbánatot és nem térnek meg, akkor a pokolban örök kárhozat vár rájuk. Ezek a prédikációk az érzékeny lelkekben akkora félelmet váltottak ki, hogy már gyermekkorukban pokollá lett az életük. Ebben a könyvben azt szeretném megmutatni, hogyan bánhatunk helyesen az Istenről szerzett megbetegítő képekkel és megfontolásokkal, amelyek mélyen belevésődtek lelkünkbe. Senkit sem szeretnék vádolni. Azok a papok és szülők, akik félelmet keltő istenképeket közvetítettek, koruk gyermekei voltak. Azt adták tovább, amit maguk is kaptak, és minden torzítás ellenére azon fáradoztak, hogy az életre vezető utat mutassák meg gyermekeiknek. Megbecsülték őket, és önzetlen szeretetük sokat enyhített és gyógyított az Isten mérgezés okozta károkon. Istenképük nem volt minden esetben torz, gyakran inkább csak egyoldalú. Az akkori nevelés éppenséggel erőteljes és egészséges embereket teremtett. Megvoltak viszont az árnyoldalai is, és most ezeket szeretném bemutatni. Nem arról van szó, hogy a fürdővízzel együtt kiöntsük a gyereket is, és a régi istenképeket gyökerestül kitépjük az emberek szívéből. Inkább az a célom, hogy megtisztítsam az Istenről és önmagunkról alkotott képet. Méregteleníteni szeretném az istenképet és gyógyítani a vallási élet során óhatatlanul szerzett sebeket, amelyeket vagy egyházi emberek okoztak, vagy a csalódás Istenben. Csak akkor léphetünk a gyógyulás útjára, ha szembenézünk és szembeszállunk a sebekkel. Ám engem nem csak az áldozatok érdekelnek, akik negatív tapasztalatokat szereztek az egyházról és Istenről, hanem a sok istenkereső is, akik még a maradiság és a visszaélések általános gyanújával megbélyegzett egyházban sem átalnak Isten nyomába eredni. Hogyan kereshetjük és találhatjuk meg ma Istent? Hogyan találkozzunk vele? Úgy látom, hogy az emberekben mélységes vágy él Isten megtapasztalására. Nem akarnak folyton a visszaélésekről hallani, hanem segítséget keresnek vágyuk beteljesüléséhez. Gyermekkorukban egyesek pozitív, mások mérgező élményeket szereztek Istenről. Az is lehet, hogy semmilyen vallási nevelésben nem részesültek. Ateista vagy vallástalan környezetben nőttek föl. Most pedig szeretnének mindennek a végére járni. Ezekre a keresőkre is gondolok, amikor az Istennel kapcsolatos csalódásokról írok. Konkrét utakat szeretnék elébük tárni, hogy a mi világunkban is megtalálhassák és megtapasztalhassák Istent. Első rész, az Isten mérgezés jelensége. A negatív istenképek által okozott Isten mérgezés. Sok szülő nevelési eszközként élt vissza Istennel, amikor úgy fenyegette gyermekét: ha nem vagy jó, ha hazudsz, ha hibázol, Isten mindent lát és meg fog büntetni. Ezzel mint egy eszközzé alacsonyították Istent, a szülők meghosszabbított karjává. Arra használták, hogy kordában tartsák gyermekeiket, és a lelkükre kössék, legyenek jók és becsületesek. A szülők ellenőrzése alól kivonhatja magát a gyermek, Isten azonban mindenütt jelen van és mindent lát, s e mindenható és mindenütt jelenlévő Isten elől nem tud elmenekülni. Isten mindig kézben tartja. Az e fajta istenkép Isten mérgezéshez vezet, mert Isten így elsősorban ellenőr gyanánt jelenik meg. Ő a nagy testvér, aki mindent lát, és aki elől lehetetlen elrejtőzni. A szülők ráadásul nem egyszer olyan dolgokkal szemben keltettek félelmet gyermekeikben, amelyeket a gyerek egyáltalán nem kerülhet el. Azt mondták például, hogy Isten minden gondolatunkat látja. A gyermek tehát nem engedhet meg magának semmiféle negatív gondolatot. Nem lehetnek agresszív indulatai szüleivel szemben, holott az agresszív indulatok hozzátartoznak a gyermek egészséges fejlődéséhez. Hozzájárulnak ahhoz, hogy el tudjon határolódni szüleitől, és legyen bátorsága a maga útját járni. Ebben a nevelési légkörben elhallgatták, sőt, meg sem értették, hogy Jézus jóvá hagyja a szülőkkel szembeni agressziót, mivel az előfeltétele annak, hogy az emberek őt kövessék és ne fixálódjanak szüleikhez fűződő kötődésükben. Legtöbbször persze azt mondogatták, hogy Isten lát minden paráznak gondolatot és fantáziát. E felfogás szerint a szexuális fantázia a legrosszabb, ami csak megjelenhet a gyerek fejében. Szülők és papok egyaránt negatívan viszonyultak a szexualitáshoz, és rengeteg gyerekbe oltották bele az attól való félelmet. Istent úgy mutatták be, mint akinek legfőbb gondja, hogy helyesen bánjunk a szexualitással, és mintha a szexualitás területén kizárólag halálos bűnök léteznének. Rengeteg gyerek annyira magáévá tette ezt az üzenetet, hogy egész későbbi élete folyamán szenvedett tőle. Egy asszony, aki falun nőtt föl, a következőket mesélte nekem. Szüleinek paraszt gazdaságuk volt. Az első áldozása előtti napon meglátta, hogyan hágja meg a bika a tehenet. Rögtön az jutott eszébe, nem szabad oda néznem, ez halálos bűn. Másnap volt az első áldozás. Előtte véletlenül bepiszkította a ruháját. A piszok folt számára annak a jele volt, hogy szexuálisan vétkezett, mert végignézte az állatok párosodását. Pokoli kínokat szenvedett az első áldozás napján, mert úgy gondolta, hogy halálos bűn állapotában van, és ezért nem járulhat áldozáshoz. Tehát újabb halálos bűnt vesz magára, amiért méltatlanul áldozik. Képtelen volt örülni az első áldozásnak, egész nap rossz volt a lelkiismerete, és ez a rossz lelkiismeret aztán egész életében gyötörte. Az eset hallatán megértettem, mi minden mehet tönkre egy gyermek lelkében, akit bűnnel és pokollal fenyegetnek. Felébredt bennem a részvét az asszony iránt, és ugyanakkor a düh is, amiért eféle neveléssel korlátozták és megmérgezték egész életét. Jézust azért alapította az eukarisztiát, hogy testi módon mutassa meg nekünk szeretetét. Ez a jó téteménye mindazonáltal gyakran vált kínszenvedés forrásává a gyerekek számára, akik azt tanulták, csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előbb minden bűnöket meggyónták. Sok gyerek aggályossá vált, mert nem volt biztos abban, hogy valóban minden bűnét meggyónta-e, s nem feledkezette meg mégis valamiről. Más gyerekeknek azért volt bűntudatuk, mert mondjuk fogmosáskor lenyeltek egy kis vizet. Régen ugyanis teljes böjtöt kellett tartani áldozás előtt, és ezt sokszor abszolutizálták, még egy korty vizet sem volt szabad meginni. A törvények szigorú betartása aztán sokakban félelmet keltett, és megrontotta a hit és a szentáldozás örömét. A merev előírások miatt az áldozásból, amely valójában ajándék, és nekünk, gyenge bűnösöknek szánt megerősítés, jutalom lett, amely csak az abszolút tisztákat illeti meg, vagy azokat, akik legalább az áldozás pillanatára megtisztultak a gyónás révén. Az ellenőr szerepében fellépő Isten képét rendszerint tovább árnyalták a büntető Isten képével is. Eszerint Isten minden hibát megbüntet már ebben az életben. Ennek megfelelően azonban Isten büntetését látták abban, ha valami félre sikerült, ha az ember megbetegedett, ha valaki meghalt. E felfogás szerint azonban Isten leginkább a halál után büntet, kárhozatra ítéli a bűnöst. Az elkárhozott embert örökre elveti, neki nincs esélye a gyógyulásra és az üdvösségre. Az Isten mérgezéstől egy elviselhető Istenék című könyvében Tilman Mózer megállapítja, hogy a szükséget szenvedő vagy terápiát kereső emberek Isten mérgezéseiben egy igen primitív teológia működik, az, amelyik a nevelés és a megfélemlítés eszközéül használja Istent. E primitív teológiával szemben sokszor a felvilágosult teológia sem segít, mivel ez utóbbi az értelemre hat, a megmérgezett Isten kép viszont a lélek mélyébe éget bele. A szülőkről szerzett első tapasztalatokkal függ össze, és mélyen belevésődik az ember önképébe. Mind az ellenőrző, mind a büntető Isten képe összefügg a neki megfelelő önképpel is, és nem lehet megmondani, mi volt előbb. Önmagunk megbüntetésének késztetése a saját lelkünkben, vagy a büntető Isten kép, az önmagunk ellenőrzésére irányuló érzések és gondolatok, vagy az ellenőrző Isten kép. A két kép kölcsönösen igazolja és megerősíti egymást. Az ellenőrzés és a büntetés a nevelés legfőbb eszköze volt, és aztán a nevelés révén belső ellenőrző vagy büntető fórumként gyökeresedett meg bensőkben. Sigmund Freud felettes énről beszél, amely bensővé teszi ezeket az ellenőrző vagy büntető késztetéseket. Az önképben és az istenképben jelentkező kétféle irányultság együtt vezetett el a pokoltól való félelemhez, az pedig megerősítette a halálfélelmet. Az emberek rettegtek a haláltól, féltek, hogy egyenesen a pokolban fognak kikötni. Félelmüket a pokolról szóló prédikációk csak tovább erősítették. Számos pap lelte valósággal szadista élvezetét a pokolra jutottak kínjainak ecsetelésében. Kijelentették, hogy azok örök tűzben égnek, s hogy a pokol az elszigeteltség, a kilátástalanság, az örök kétségbeesés állapota. Annak tudata, hogy örökre kizártak minket az életből. Az ilyen prédikációk vagy állandó rettegéshez vezettek, vagy ahhoz, hogy az emberek elfordultak a hittől. Ne legyen közük ahhoz az Istenhez, aki örömét leli az emberek kínjaiban. A pokolról prédikáló papok így a szándékkoltal éppen ellentétes hatást értek el. A keresztény életre akarták ösztönözni a híveket azzal, hogy beléjük oltották a félelmet az elrontott élettől. A félelemmel azonban megfosztották őket a hit örömétől és aztán magától a hittől is. Egy hölgy a minap idős apjáról beszélt nekem, aki öregségében egyre aggályosabbá válik. Visszaemlékszik mindarra, amit életében elrontott, és fél, hogy pokolra fog jutni. A hölgy szeretné megmutatni neki az irgalmas Istent, akivel ő maga mindenek előtt Jézus példabeszédeiben találkozott, de képtelen megbirkózni apja páni félelmével. Látja, hogy a kora gyermekkori vallásos nevelés mennyire képes beárnyékolni az ember utolsó életéveit is, sőt, éppen azokat. Nem lenne sok értelme, ha prédikálni kezdene idősapjának arról, mennyire túlzott a félelme. Inkább bátorítania kellene őt, hogy nézzen szembe a félelmével, majd lassan alakítsa azt át bizalommá. Hagyatkozzon Istenre, aki nagyobb a szívünknél. A félelmet nem a kenetes szavak alakítják át, hanem az, ha komolyan vesszük, egyszer s mindazonban viszonylagossá is tesszük. Azt javasoltam a hölgynek, hogy a következőket mondja apjának. Igen, bizonyára nem tettél mindent helyesen, de tekints a jobb latorra Jézus oldalán. Ő sokkal többet vétett, mint te. Gyilkolt. Elrontotta az életét, az utolsó pillanatban mégis bízott szeretet vágyában. Jézus pedig azt mondta neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Engedd, hogy Jézusnak ez a szava hújjon a félelmedre, akkor majd meg tudsz tőle szabadulni.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása című művének első részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.